Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Latin-Amerika, Afrika, Ázsia vagy éppen Oroszország hatalmas piacai hatalmas lehetőséget jelenthetnek a magyar vállalatok számára is, feltéve, ha azok rendelkeznek az alapvető helyi jellegű ismeretekkel és kapcsolatokkal. Ennek elősegítését tűzte ki célul az Öt Kontinens című külgazdasági konferencia. A mai műsorban szemezgetünk az elhangzottakból, vagyis az új piacokat kereső vállalkozások számára legfontosabb információkból és üzenetekből. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
A Joint Venture Szövetség az Öt Kontinens konferencia megszervezésével elsősorban az exportkényszerrel szembesülő kis- és középvállalkozásoknak akart segítséget nyújtani, mondta Fekete István, a Joint Venture Szövetség elnöke.
Minden vállalkozásunkat meghaladta a részvevőknek az aktivitása. Ugye több mint 200-an voltak jelen, akik hát bombázták kérdéseikkel és javaslataikkal és gondolataikkal. Az volt a kérdés, hogyan lehet a KKV-k export képességét fokozni. És minképpen eljutottunk egy olyan következtetésre, amiben a kormányzati oldal meg a jelenlévő vállalati oldal is egyetértett, hogy csodák nincsenek, tehát tegnapról mára nem lehet egy vállalkozást export képessé tenni. Van ennek egy lépcsője, van ennek egy nagyon logikus sorrendje, és ez most már van jó néhány éves tapasztalat arra, hogy hogyan is működik. Egy KKV bejelentkezik valahol egy Magyarországon termelő nemzetközi vállalathoz, mint beszállító. És az nem baj, hogyha a beszállító láncnak a végén van csak, és valami egész kis apró alkatrész bármit hozzáadott értéket tud termelni, ami bekerül be a láncba. Ha jól dolgozik, ha jó a minősége, ha megfelelően képzi az árakat, számtalan egyéb körülmény van még, azonnal feljebb fog kerülni a láncon, és azonnal több és több terméket tud majd beszállítani. No, de hát a nemzetközi vállalat úgy működik, hogy ha észreveszik, hogy valahol van egy jó beszállító, akkor a többi termelő részleg is felfigyel erre, és akkor bekerül nemzetközi vállalatnak a szállítói listájára, és nem csak a magyarországi termelőhelyekre szállít, hanem most mondjuk először a régióba, azután Európa több termelőhelyére. Na, ehhez képest már csak egy ugrás van hátra, mert ha ez tényleg így működik, akkor felfigyelnek rá annak a termővállalatnak a versenytársai is, azt mondják, hogy Magyarországon van egy versenyképes beszállítóm, akkor én is szeretnék tőle. Na most ha ezt a sort végig gondolja, akkor látja, hogy egy mini beszállítóból hogyan lett egy exportképes KKV. Na most ezek nem teoretikus példák, ezek a jelenlévők gyakorlatából, tehát valós esettanulmányok, akik ténylegesen így lettek az elmúlt években exportképes KKV. A feladat az, hogyan tudja, milyen kormányzati intézkedések kellenek ahhoz, úgy szoktam mondani, milyen megágyazó feltételek kellenek ahhoz, hogy minél több ilyen vállalkozás induljon ezen az úton.
Ön egyébként hogy látja, mennyire jó most ehhez a klíma?
Hát itt megint egy nagy kérdés merül fel, ugye pénz, pénz és pénz.
Ez csak pénz kérdés?
Hát nem, itt alapvetően a pénzt azt olyvá tekintem, hogy egy nélkülözhetetlen alapfeltétel. Ez felmerült a konferencián is, hogy mi hiányzik jobban a KKV-k számára. A piac, a tőke, a hitel, az információ, és hogy körülbelül a konferencia végére eljutottunk oda, hogy a pénz, a tőke, a hitel ez egy szükséges rossz, vagy mondjuk, hogy jó, mindegy, ami nagyon fontos az a vállalkozói gondolkodás, és ebből van még sok probléma a KKV-knál, ami nagyon fontos még a külkereskedelmi tudás. Maga az a tudás, hogy hogyan tudok én egy KKV termelő vállalat bekapcsolódni egy nagyvállalat beszállítói láncának a végére. Mit kell nekem ahhoz tenni, hogy én oda be tudjak kéreckedni. Számtalan példa hangzott el, hogy jó szándékú vállalkozók fölkeresik a beszállítással foglalkozó részlegét a nemzetközi vállalatnak, és bejelentkeznek, hogy ő szeretne beszállító lenni, akkor megkérdezik tőle, hogy mit tud termelni, azt mondta, hogy én képes vagyok bármit, csak mondják meg, hogy mire van szükség. Na most ez a teljes felkészületlenségről ezt tanul bizonyságot, így nem lehet elindulni. A Joint Venture Szövetségnek pedig ez a küldetése. Mi ezért mondjuk, hogy bármilyen irányból megszűk át azt a 300-350 fős halmazt, ami a tagvállalataink köre, mindig reális képet kapunk a multitól, a hazaig, a mikrovállalkozástól, a nemzetközi nagyvállalkozásig a másik irányba. Tehát mi feladatunknak érezzük azt, hogy ezt a fajta gondolkodást terjesszük, ezt a fajta tudást terjesszük, a jó gyakorlatokat átvigyük azokhoz a cégekhez, akik most indulnak ezen a rögös úton.
Fekete István, a Joint Venture Szövetség elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.
Beszállókártya.
A konferencián részt vett Morend Péter, az Afrika Holding vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok!
fölött.
Már évek óta beszélgetünk arról, hogy Afrika a magyar vállalkozók számára még mindig egy fehér folt, vagy hogyha stílusosak akarunk lenni, egy fekete folt, tehát hogy nagyon nem mernek nyitni Afrika felé, félnek tőle, valószínű azért, mert nem is ismerik. Itt a konferencián kiderült, hogy a többi ilyen jelentős piac, amely távolabb van Magyarországtól, hasonlóképpen él a vállalkozók fejében?
Számra úgy tűnik, hogy igen, illetve pontosabban nem él, tehát valószínűleg az elmúlt több mint 20 évben gyökeresen átalakult az a fajta külgazdasági, mint stratégia, mint megközelítés, amit a magyar vállalkozók, magyar gazdasági intézmények folytatnak ezeknek a régióknak az irányába, és úgy tűnik, hogy ezen markánsan az elmúlt időszakban nem sikerült változtatni. Lehetséges, hogy az ugyanaz létrejövő külgazdasági stratégia ebben lesz egy segítség, ennek megfelelő módját kell megtalálni, hogy hogyan tudja majd a kormányzat ezt kommunikálni. Illetve a másik pedig az, amit mindig elmondunk Afrika esetében, hogy számos olyan dolog van, ami nem pénzt kíván, illetve nem költségvetési támogatást, vagy ezért kiállt úgymond, hanem megfelelő lehetőségek, illetve számba véve azokat a meglévő kapcsolati rendszereket, amik már most is vannak, ezeknek a felhasználásával sokkal sikeresebbek lehetünk. Úgy gondoljuk, hogy azok a különböző stratégiai munkaanyagok, amit az Afrika Holding, illetve az AHU is letett az asztalra, azok más kontinensek esetében ugyanúgy alkalmazhatóak, csak ennek megvalósításában kellene a kormányzatnak közösen megtalálni azt a lehetőséget, hogy ezt mikor tudnák megtenni, mikor tudnák közösen megvalósítani.
Beszéljünk akkor egy kicsit az Afrika Holding terveiről. Először is hány üzletet sikerült eddig előkészíteni?
Hát ami kézzelfogható és ami a legkorábbi lesz, az egy guineai üzleti nap, várható a március 22-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületi, illetve egy közös szervezésben. Aztán majd későbbiekben május 25-én lesz a 7. Afrika Budapest Summit, szintén a BKIK-val közösen, illetve annak épületében. És úgy gondolom, hogy ezeknek a különböző országokat, illetve a régiókat bemutató események ennek lesz folytatása. A nyáron nem is, de ősszel mindenképpen. Ami a gyakorlati részét tekinti, már volt sikeres EDF pályázatunk Kongóban. Kialakult egy együttműködési kapcsolat az angliai, úgynevezett kelet-afrikai társasággal, és így több projektet próbáltunk eljuttatni különböző kelet-afrikai fővárosokba. Várhatóan itt a tavasz folyamán a gazdasági együttműködési megalapodás megvalósítása keretében a dél-afrikai köztársasággal vegyes bizottsági ülés, illetve üzleti tanácsi ülés fog megvalósulni, várhatóan Budapesten. Ennek folyamán szeretném az Afrika Holding minden aktívabban részt venni, és hát lehetne még sorolni.
És ha már itt említette ezeket az eseményeket, amikor mondjuk Afrikából itt lesznek üzletemberek, illetve gazdasági vezetők, ezekre várnak-e még vállalkozókat, jelentkezőket, illetve mely területek azok, ahonnan a vállalkozóknak ajánlható, hogy igenis vegyenek részt, mert akár kézzelfogható üzlettel távozhatnak egy ilyen találkozóról?
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb az a mezőgazdaság. Most jelenleg Afrika legtöbb országa élelmiszerhiánnyal küzdik, és mindenképpen keresik azokat a fajta olcsó, megvalósítható élelmiszer termelési technológiákat, ebben azért Magyarország elég sok tekintetben élen jár.
A mezőgazdaságunk kívül még milyen területről érdemes érdeklődni Afrika iránt, illetve önök például személyesen kiket várnának?
KKV-k szintjén gondolkodva, például az egyik legsikeresebb most futó projekt az egy mosógép projekt, tehát a régi hajdúsági mosógépnek a darabjait értékesíti egy magyar üzletember Nairobiba, Kenya fővárosába, és próbál most a környező országokba, illetve segítségünkkel más nyugat-afrikai, illetve dél-afrikai országokba eljutni. Ez olyan fajta technológia, ami pontosan azért sikeres, mert nem kíván olyan fajta technikai szerviz hátteret, nem kíván olyan szintű csatorna, illetve szennyvízelvezető technikát, mint ami mondjuk a nagyobb nyugati márkák megkövetelnek. 5 liter vízzel, 5 perc alatt remekül kimos a szerkezet. Tehát ilyenfajta technológiák iránt van érdeklődés. Mindenképpen van érdeklődés olyan fajta kiskereskedelmi eszközök, illetve olyan fajta technológiák iránt, ami nem kíván meg nagyobb műszaki tudást, illetve hátteret annak érdekében, hogy ezeket lehessen értékesíteni. De ugyanígy mondhatnám azt, hogy mostanában például a magyar napkollektorok iránt van érdeklődés, mert a kínai technológiára hát bebizonyosodott, hogy nem annyira tartós, mint amennyire olcsó. És most már egyre jobban úgy látjuk az afrikai piacon, hogy a kínai termékek iránti érdeklődés megcsappant.
Ha már itt a termékek iránti érdeklődésről beszél, Van-e értelme bármilyen gyártónak abban gondolkodni, hogy akár kis szériában terméket exportálni direktben adott afrikai országokban? Van-e ennek jövője, vagy van-e erre piac?
Én úgy gondolom, hogy van. Egyrészt azért azt is meg kell vizsgálni, hogy Afrika esetében mik azok az irányok, amiben valaki el akar indulni, mert senkinek nem ajánlanám, hogy most a küldjön repülőgépre és irány valamelyik ország, és próbálja megvalósítani önmagát, illetve eladni a termékét. Ez mindenképpen, mint minden más ország esetében, már fel a piackutatás, illetve a piaci felmérés előzze meg. És akkor azt is meg kell nézni, mely országba történjék ez az export, a másik pedig, hogy milyen keretek között, hisz azt is látni kell, amiben sajnos itt a konferencia kapcsán kevés szó esett, vagy nem kapta meg azt a kellő hangsúlyt, hogy számos olyan nemzetközi támogatási lehetőség, pályázati lehetőség van, aminek keretében szintén magyar technológiákat, magyar eszközöket lehetne eljutatni, nem csak Afrikában, hanem más országokban is, és számos nemzetközi szervezet biztosít ehhez megfelelő pénzügyi alapokat, amelyeket megfelelő módon meg kell pályázni előbb, és el kell jutni, hogy ezek az információk birtokába kerüljön a vállalkozó, és ebben mindenképpen tudunk segíteni. Tehát ez a fajta dolog, amiért igazán az Afrika Holding van és létezik.
Morent Péter, az Afrika Holding vezérigazgató helyettesek, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
A tanácskozás egyik izgalmas pontja volt, amikor Herceg György korábbi mexikói nagykövet, a Magyar Latin-Amerikai Egyesület tagja beszámolót tartott Mexikó, illetve hát Latin-Amerika sajátosságairól, az elszalasztott, de még meglévő vagy pótolható lehetőségekről, és most itt van a vonalban Herceg György. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán az elszalasztott lehetőségekkel. Milyen lehetőségeket szalasztottunk el Latin-Amerikában, vagy éppen pontosan Mexikóban?
Én arra gondoltam, hogy valaha mondjuk 100 évvel ezelőtt, de még 30 évvel ezelőtt is Magyarországnak nagyon komoly pozíciói voltak Latin-Amerikában. És itt nem csak diplomáciára, meg politikai ügyekre gondolok, hanem hát konkrét kereskedelmi, gazdasági érdekeltségeink működtek a kontinensen.
Néhány példát mondjam.
Ganzmávag például, ami valaha volt. Mozdonyokat gyártottunk Argentinától, Venezuelán át egészen Mexikóig. A gyógyszeripar az gyakorlatilag uralta egész Latin-Amerikát. Nagyon népszerűek voltak a magyar gyógyszerek, és komoly üzleteket kötöttünk ezen a területen. És akkor nem beszélek élelmiszeriparról, meg egyéb területekről. Úgy 20-30 évvel ezelőtt körülbelül ez a folyamat egy kicsit megbicsaklott, aminek voltak természetes okai is, egyre inkább az Európai Unió felé kezdtünk el közeledni, a magyar külkereskedelmi forgalom Európára kezdett el koncentrálni, de voltak olyan okai is, amik egyszerűen azt gondolom, hogy csak a figyelem hiányából adódtak. Ennek megfelelően ma van egy 600 milliós piac, amit Latin-Amerikának neveznek, és amelyik évente 4-5%-os növekedést produkál, és ezt a piacot egyre többen kezdik használni, és nagyon jó pénzeket csinálnak ezen a piacon. Én azt gondolom, hogy nekünk vissza kell mennünk Latin-Amerikába.
Lenne nekünk ott bármi lehetőségünk manapság? Mert ugye bizonyos piacok, ahol hagyományosan ott voltunk, itt elég akár csak a volt szovjet tagállamokra gondolni, de akár csak pont Oroszországra is, ahol mondjuk a rendszerváltozást követő években még nagyon is élt a magyar termékek iránti nosztalgia, és azóta is azért emlegetik sokan Oroszországban, hogy ami élelmiszeripari termék és rá van írva, hogy magyar, az ott a minőség jelen, de valahogy nem sikerült visszatörni ezekre a piacokra. Latin-Amerika, amely sokkal messzebb van, illetve manapság ugye Kína, mint a legnagyobb gyógyszer exportőr, hogy csak egy olyan példát mondjuk, amelyet ön is említett, hagy még nekünk bármi teret Latin-Amerikában?
Én azt gondolom, hogy mindenki számára hagy. És itt nem elsősorban arról van szó, hogy a hagyományainkat meg a hírnevünket kellene újjáéleszteni. Azt felejtsük el. Ott kőkemény üzleti világ uralkodik. És ez a másik ok, ami megkülönbözteti a latin-amerikai kontinenst mondjuk a fák országoktól. Latin-Amerikában komoly üzleti kultúra van, ami elsősorban az Egyesült Államoknak köszönhető. Mexikó esetében például Mexikó egy 100 milliós ország, tagja a NAFTA-nak, ami Kanada Egyesült Államok-Mexikó integrációs egységét jelenti. Ott ugyanazok a szabályok érvényesek az üzleti életben, mint amelyek az Egyesült Államokban. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor a kínai nevet újra köztudatba kell dobni, és akkor ezt meglovagolva visszatérni Latin-Amerikába, hanem van ott egy piac, amit kellő munkával, idővel, energiával fel lehet használni. Nem hiszem például, hogy messzebb van Latin-Amerika számunkra, mint például Szlovákia számára, amelyik kiváló üzleteket csinál, vagy a Baltikum országai elképesztően jó üzleteket csinálnak. Szándékosan őket említettem, és nem mondtam mondjuk Hollandiát, Belgiumot, vagy Luxemburgot, akik hát hagyományosan fantasztikus üzleteket csinálnak Latin-Amerikában. Ez a piac akkora, hogy egy Kína, egy Egyesült Államok mellett is van még óriási lehetőség. Na most mindezt nem egyik napról a másikra, ez teljesen nyilvánvaló, kell megcsinálni. Ennek van ugye diplomáciai része, van kereskedelmi része, van nagyon komoly kommunikációs része, hiszen a magyar vállalkozásokat valahogy el kell oda juttatni, meg kell velük ismertetni azt a környezetet, ami egyébként nagyon hasonlít a hazai környezetre.
Milyen lehetőségeink vannak nekünk ott? Mit kellene megtanulni a magyar vállalkozásoknak? Miben kell másnak lenni? Milyen kultúrát kell elsajátítani ahhoz, hogy labdába rúgjunk mondjuk Mexikóban?
Hát először is meg kell találni azokat a korrekt üzleti partnereket, akik ugyanúgy működnek, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Tehát tudni kell azt, hogy hova megy az ember. Mert nem mindegy, hogy egy korrekt export-import céghez megy, vagy pedig beletrafál olyas valakibe, aki mondjuk éppen a kábítószerkereskedelemben érdekelt 15. fokozat alján. Tehát először is meg kell tanulni tájékozódni. A másik, hogy milyen banki hátteret érdemes keresni az üzletekhez. Mexikónak nagyon fejlett banki hálózata van. Annak idején a 90-es években volt egy óriási válságok, és ebből tanulva kiépítettek egy nagyon jól működő, nagyon stabil bankrendszert, ami a legutóbbi válságok idején is állt a sarat. A harmadik, az a legkönnyebb. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ugyanúgy működik az üzlet ott is, mint itthon. Latin-Amerika ebből a szempontból egy ideális terep, hiszen a mentalitás, a gondolkodásmód, sőt még a humor, az érdeklődési területek is ugyanazok, mint Magyarországon. Tehát nem kell tanulni, mint mondjuk egy japán üzlet esetében, hogy mit jelent a fejbólintás, meg mit jelent az igen, meg mit jelent a nem. Ugyanazt jelenti, amit itthon is jelent.
És ha már hasonlóságokat emlegetett, mi a helyzet a korrupcióval?
Én viccesen megjegyeztem a tanácskozáson, hogy még a korrupció is ugyanúgy működik, mint nálunk. Természetesen nem tudom, hogyan működik. Régen Latin-Amerika híres volt arról, hogy igen, komoly a korrupciós index, mindenféle listákon és táblázatokon a élen szerepelt korrupció szempontjából. Mára ez is visszaszorult, és a szigorú banki és pénzügyi és egyéb felügyeleti szerveknek köszönhetően, meg hát az amerikai befolyásnak köszönhetően a korrupció ugyanúgy visszaszorulóban van, mint nálunk.
Kormányzati segítség nélkül akár egyedül is érdemes elindulni, vagy ehhez azért meg kell várni a kormányzati hátszeret, mert anélkül ez nem megy?
Egyrészt azt gondolom, hogy egyedül is érdemes neki látni. Az internet világában, egy ilyen globális világban, amiben élünk, manapság bárhova érdemes elindulni, oda is el lehet indulni egyedül. Ami a kormányzati támogatást illeti, az új kormánynak van egy fontos alapelve, amit a külpolitikai stratégiájában is lefektetett, ezt úgy hívják, hogy globális nyitás. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nyitni kíván Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, fák térség sokféle irányban. Természetesen ehhez most nincsen sok pénz, de azért vannak nagykövetségeink, a nagykövetségeket lehet használni, a nagykövetségek készen állnak arra, hogy egyébként az érdeklődőket mindenféle üzleti partnerekkel összehozzák. Természetesen az állam addig mehet el, amíg a két partner találkozik, és utána kiszáll, onnantól kezdve az üzlet uralja a kapcsolatot, és abban már az államnak igazán sok keresni valója nincsen. De én azt gondolom, hogy megvannak azok a külképviseleti hálózatok, meg az itthoni intézményrendszer is létezik, amiket használni kell.
Ha már itt intézményeket említett, persze mondjuk a Latimo, a Magyar Latin-Amerikai Egyesület, az inkább egy civil szervezet, de mondjuk önök miben tudnak segíteni egy vállalkozónak, akit érdekel ez a térség?
Az egyesület nagyon új, 2-3 hónappal ezelőtt alakultunk, de nyilvánvaló, hogy az egyik legfontosabb célunk az, hogy a magyar vállalkozásokat segítsük eljutni a kontinensre, és adjunk nekik mindenféle ismereteket, tapasztalatokat arról, hogy ott hogyan mozogjanak. De a jövő az afelé mutat, hogy üzletembereket próbáljunk meg az egyesület köré szervezni, és összehozzuk őket azokkal a kapcsolatainkkal, akik a mai napig élnek. Tehát az egyesületben van olyan, aki Brazíliában volt nagykövet, én jó magam Mexikóban voltam nagykövet, egy sor olyan diplomata dolgozik az egyesületben, szabad idejében, aki a térségben 10-15 évet eltöltött. Nekünk természetesen vannak ottani barátaink, ismerőseink, van egyfajta kapcsolatrendszerünk, amit bármikor lehet mozgósítani, és aki hozzánk fordul, annak annak természetesen rendelkezésére áll mindez, hiszen ezért vagyunk. Aki információt szeretne Latin-Amerikáról, legyen az üzleti információ, kulturális információ, filmek, rendezvények és egyebek, annak javasolom, hogy keresse fel a honlapunkat, latimoport.hu. Ezen a honlapon minden fontos, érdemleges információt rólunk megkaphat, illetve kapcsolatba is léphet az egyesülettel a honlapon keresztül.
Herceg György, a Latimo, vagyis a Magyar Latin-Amerikai Egyesület tagja, korábbi mexikói nagykövet, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.